Mindenkit szeretettel köszöntök, és örülök annak, hogy jó egészségben itt tudunk lenni. A testvéreink, akik ma is itt vannak közöttünk, őket is szeretettel köszöntjük. Good morning, happy Sabbath, happy Lord's Supper. És biztos vagyok benne, hogy ez a mai szombat mindenkinek nagyon kedves, nem minthogyha tegnapi nap nem lett volna kedves. Legalább két testvérünknek nagyon jó napja kellett, hogy legyen tegnap. Az egyik Pisti, vége Pisti testvérünk, a másik pedig Menyhér testvérnő, mert ha jól tudom, talán neki volt tegnap születésnapja. Igen? Hát mindkettőtöket szeretettel köszöntünk, és jó egészséget kívánunk nektek, és örülünk, hogy itt tudtok lenni, és így együttesen részesüthetünk az úrvacsora áldásában. Szilárdot megkérem, hogy segítene a képnek a kitételében, hiszen néhány képkocka segítségével, az igével fogunk foglalkozni. A mai szombat egy úrvacsorai istentisztelet, ami számunkra, ami különleges kiváltságot jelent, hiszen megerősödhetünk a Jézus Krisztussal való kapcsolatunkban. Olvassunk ige szakaszt Lukács evangéliumából, Lukács evangélium a 23. fejezetéből, a 13. verstől a 25. versig. Tehát az ige szakasz Lukács evangéliuma 23. fejezetéből, a 13. verstől a 25. versig terjedő szakaszban található. Ezt találjuk az igében. Ekkor Pilátus maga elé hívatta a főpapokat, a zsidók vezetőit és az összegyűlt sokaságot. Ezt mondta nekik. Elém hoztátok ezt az embert, és azzal vádoljátok, hogy tanításaival félrevezeti a népet. Előttetek hallgattam ki, és úgy találtam, hogy amivel vádoljátok, abban ártatlan. Elküldtem őt Heródeshez, de ő is úgy találta, hogy ez az ember nem követett el semmit, amiért büntetést érdemelne, ezért visszaküldte hozzánk. Látjátok hát, hogy semmi olyat nem követett el, amiért halált érdemelne. Megkorbácsoltatom hát, ezután pedig szabadon fogom bocsájtani. Ekkor mindazok, akik Pilátus előtt összegyűltek, kiabálni kezdtek. Őt végeztest ki, Barabást engedd szabadon. Ez a Barabás nevű fogoly részt vett a városban, korábban kitört lázadásban, és gyilkosságot is elkövetett. Pilátus szabadon akarta engedni Jézust, ezért újra kihirdette, hogy elengedi. De a tömeg még jobban kiabált, keresztre vele, feszítsd keresztre. Pilátus harmadszor is megkérdezte, miért, mi rosszat tett? Ez az ember nem bűnös, semmit sem találtam benne, amiért halált érdemelne. Megkorbácsoltatom, és utána szabadon engedem. De a tömeg hangosan kiabálva követelte, hogy Jézust feszítsék keresztre, és így végezzék ki. Végül a kiáltozásukkal fölülkerekedtek, és Pilátus engedett nekik. Kihirdette az ítéletét, teljesíti, amit követelnek tőle. Kívánságuk szerint szabadon engedte Barrabást, aki lázadásért és gyilkosságért volt elítélve. Ugyanakkor elrendelte, hogy Jézust akaratuknak megfelelően végezzék ki. Lukács evangéliuma egy drámai párbeszédet örökít meg a mi számunkra, ami lényegében abba torkollik, hogy az emberek választanak, és nem Jézus Krisztust mentik föl, hanem Jézus Krisztusnak a halálát kívánják. És egy köztörvényes bűnöző, Barabás, aki gyilkos, ő az, aki megkapja a szavazatok többségét. Testvéreim, mi most magyarok a szavazás lázában égünk. Senki ne várja tőlem azt, hogy a prédikációba bele fogom szőni, hogy holnap hova kell tenni az X-et. De azért azt elmondhatom, hogy nagyon meglepett engem tegnap este egy SMS, amit az egyik adventista testvérem küldött nekem valamikor 9:30 órakor, és tudtomra adta, hogy nekem hova kell holnap tenni az X-et. Nem mondom, hogy milyen színű jelzést kaptam az SMS-ben, de egyértelműen befolyásolni kívánt az adventista testvérem, hogy tudnom kell, hogy hova kell tennem a szavazatomat. Kicsit furcsának tűnik ez a dolog és ez az összehasonlítás, de valójában ott azon a pénteki napon az emberek szavaztak. És meghoztak egy borzalmas döntést. Ez a döntés a világ teremtőjét, a világ megváltóját halálra küldte. A kép, amit látunk Munkácsi Mihálynak, Íme az ember című festménye, talán nem olyan tökéletes a szín, ahogy itt megjelenik most a kivetítőn, de láthatjuk a magasba emelkedő kezeket a festményen, ahol férfiak, nők, gyerekek is ott állnak Pilátus előtt, és magasba nyújtják az ő karjaikat, mert szavaznak. De vajon ezek az emberek tudják-e azt, hogy miről is szavaznak? Mi történik most ezekben a pillanatokban? Amikor az úrvacsorai istentiszteleten együtt vagyunk, talán furcsa ez a hasonlat, de mi is szavazunk. Nyilván nem politikai értelemben, hanem mi is meghozunk egy döntést, hogy mi válasszuk-e az Úr Jézus Krisztust, vagy nem. Az úrvacsora is egy választási nap ilyen értelemben a mi számunkra. Az úrvacsora a lelki ismeretünkkel szembesít. Hiszen amikor látjuk ezt a különleges párbeszédet Jézus Krisztus és Pilátus között, ebből a felolvasott ige szakaszból olyan egyértelműen világossá válik a mi számunkra, hogy Pilátus találkozott Jézus Krisztus személyével olyan módon és olyan mélységben, hogy teljes felelősséggel kijelentette háromszor is, hogy Jézus Krisztus ártatlan. Nem talál benne semmi bűnt, ami miatt halálra tudná adni. Az úrvacsora egy csodálatos lehetőség arra, hogy találkozzunk Jézus Krisztus személyével. Valószínűleg az úrvacsora alkalmával nagyon világos előttünk, hogy ki Jézus Krisztus, mint ahogy Pilátus számára is világossá vált, hogy semmifajta bűn, semmifajta sötétség, semmifajta olyan dolog, ami halált érdemelne, nincs Jézusban. Az úrvacsora alkalmával mi ugyanúgy fölismerhetjük, hogy ki ez a Jézus Krisztus. De ez nem jelenti azt, hogy Jézust ismerjük a maga valóságában, automatikusan jó döntést fogunk hozni. Milyen drámai dolog, amikor egy ember fölismeri azt, hogy ki Jézus, de sajnos rossz döntést hoz. Gondoljuk csak végig azt, hogy Pilátus tudta, meggyőződött róla, hogy ki Jézus. És milyen ember ő. És mégis mi volt az ő döntése? Megkorbácsoltatom. és megpróbálta elengedni Jézust. Jogos volt az, hogy Pilátus úgy döntött, hogy meg legyen korbácsoltatva Jézus? Nem, mert háromszor is kimondta, hogy ártatlan. A lelki ismeretével küszködött ez az ember. És valljuk meg őszintén, ott volt az a hatalmas tömeg, aki befolyásolta, aki hatással volt őre, és ennek a nyomásnak engedett. Bele gondolni is nagyon megdöbbentő, hogy Pilátus úgy korbácsoltatta meg Jézust, hogy tudta, hogy ártatlan. Amikor az úrvacsorán itt vagyunk, sajnos nem csak jó döntéseket hozhatunk. Önmagában az, hogy itt vagyunk az úrvacsorán, még nem garantálja azt, hogy jó döntést hozunk. Pilátus tökéletesen tudta, hogy ki Jézus, de igazságtalanul döntött. A cselekmény az evangéliumi leírás szerint tovább bonyolódik. Mert azon a húsvéton a tömeg előtt nem csak Jézus áll meg, hanem egy Barabás nevezetű ember. A Bibliából a magyar nyelvű leírásban annyit tudunk meg, hogy Barabás gyilkosságot követett el, más evangéliumi leírásokból azt tudjuk, hogy tolvaj volt, tehát valami olyan dolgot követett el, amely miatt ő méltán várhatta, számíthatott arra, hogy az ítélet le fog sújtani rá. De egy picit menjünk közelebb ehhez a két személyhez, Jézus Krisztus személyéhez és Barabás személyéhez. Ez a két személy bár nagyon nagy távolságot mutat, de ez a két személy bizonyos szempontból nagyon is közel állt egymáshoz. Nem erkölcsileg, hanem nevükben. Egy kicsit gondolkozzunk csak, hogy ki Jézus Krisztus. Hát mondhatnánk, hogy ő a szabadító. Mondhatnánk úgy is, hogy ő Isten fia. Mondhatnánk úgy is, hogy ő az Atya fia. De vajon mit tudunk Barabásról? Barabás, mint név, valójában egy mondatot takar. A Barabás név egy szó összetétel. A bár azt jelenti, hogy fiú. Az abba azt jelenti, hogy atya. Itt két ember áll meg a tömeg előtt, és mind a kettőnek a jelentése, nevének jelentése az, hogy az atya fia, az apa fia. És a tömeg melyik fiút válassza? Azt, aki halálra méltó. Azt engedik szabadon, és azt követelik Pilátustól, hogy a gyilkost engedjék el. Azaz, az ártatlan, a bűntelen, ő legyen az, aki meghaljon. Elérkezett a döntésnek a drámai pillanata, hatalmas nyomást gyakorolnak Pilátusra, és tudjuk azt, hogy ez a rettenetes döntés nem csak az emberi szív gonoszsága miatt született meg. A Jézus élete című könyvben van egy érdekes gondolat azzal kapcsolatban, hogy ott a tömegben nem csak a főpapok, a nagy tanácsnak a tagjai fűtötték az embereket, hogy hogyan adják le a szavazatukat, hanem maga az ördög is munkálkodott az emberek szívében, hogy Jézust halálra adják. Magyarán mondva, mintha csak az ördög adta volna a szájukba, hogy azt kiabálják, hogy feszíts meg, feszíts meg. Milyen érdekes, ha visszagondolunk Mel Gibson Passió című filmjére, talán néhányan látták a Passió című filmet, ott is Mel Gibson így jeleníti meg ezt a pillanatot, hogy a kiáltozó, üvöltöző tömeg között ott jár az ördög, és mint egy sugallja az embereknek a fülébe azt, hogy így kiáltsanak Jézusra, hogy őt feszíts meg, őt vidd a keresztre. Az úrvacsora alkalmával mi is egy drámai pillanatot élünk meg. Mi is egy döntést hozunk. És ez a döntés, bármennyire is furcsa, befolyásolja a mi egész életutunkat. Fölmerül bennem a kérdés, hogy a tömeg hogy tudott ennyire egységesen föllépni Jézus személye ellen. Mindannyian tudjuk, hogy a tömeghatás az egy valóságos lélektani befolyás. Úgy működik az emberi agy, hogy amennyiben a körülöttünk lévő személyek valamilyen irányba haladnak, akkor a mi elménk is becsatlakozik a többiek magatartásához. És ez nagyon sokszor kontroll nélkül történik meg. Ezek az emberek azonban, akik Jézus Krisztus halálát kívánták, bár befolyás alatt voltak, de tudatosan döntöttek. Isten nem azt várja tőlünk, hogy a különféle tömeg hatására hozzunk döntést ő mellette. Nem azért kell megmosnunk egymás lábait, mert a gyülekezetben mindenki ezt teszi. Döntsd el te magad, hogy részesedni akarsz a lábmosás cselekményében, függetlenül a többiek döntésétől. Nem azért kell részesednünk a kenyérben és a mustban, mert a többiek is kinyújtják a kezüket érte. Döntsd el te magad, hogy kéred-e Jézus Krisztusnak az áldozatát a te életedre vonatkozólag a többiektől függetlenül. Isten azt várja tőlünk, hogy mi személyesen hozzuk meg a döntést ő mellette. Ne befolyásra, mások befolyására, késztetésére tegyük meg ezt. Ne a tömeggel haladva hozzuk meg a döntésünket, hanem legyen ez a mi személyes elhatározásunk ő mellette. Amikor Krisztus áldozatára gondolunk, láthatjuk azt, hogy Krisztus kereszten való halála az nem független az ember döntésétől. Mondhatná bárki azt, hogy a döntéseinknek nincsen súlya. Teljesen mindegy, hogy most részesedek-e úrvacsorában, vagy nem részesedek. Nem ilyen egyszerű a dolog. Krisztus keresztre feszítése azért történt meg, mert az emberek Barabást engedték el. És azt kiabálták, hogy Jézust feszítsd keresztre. Amikor a keresztre nézünk, látnunk kell a személyes döntéseinknek a felelősségét. Az úrvacsora reát helyezi a felelősséget. Az úrvacsora lehetősége megadja azt a döntést a számodra, hogy te igazán akarod-e Krisztust, vagy sem. A legjobb dolog, amit az életben tehetünk, hogy mi újból, és újból, és újból, és újból Jézus Krisztust választjuk. Nem biztos, hogy mindig így döntöttünk az életben. Mert csak gondoljátok végig, még a 12 tanítvány között is volt olyan, aki az életének egy bizonyos pontján rossz döntést hozott. Letagadta Krisztussal való kapcsolatát, de korrigálhatta a döntését. A Jézus élete című könyvben ezt olvassuk. Krisztussal úgy bántak, ahogy mi megérdemelnénk, hogy mi olyan bánásmódban részesüljünk, amelyet ő érdemelt volna meg. Elítélték őt a mi bűneinkért, amelyekben semmi része sem volt, hogy mi felmentést kapjunk az ő igazságáért, amelyben nekünk semmi részünk nincs. Elszenvedte a mi halálunkat, hogy mi elnyerhessük az ő életét, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Az úrvacsora hív, de nem kényszerít. Az úrvacsora kér téged, de nem rendelkezik azzal az erővel, hogy téged térdre kényszerítsen. Az úrvacsora egy szabad döntés Krisztus mellett. Keresztények a hosszú évszázadok alatt különféle élethelyzetekbe kerültek. Úgy tudjuk, hogy a császári kultusz ideje alatt, a második században voltak olyanok, akik az ő hitükért különleges megpróbáltatásban részesültek. A császári udvarban volt egy olyan fiatal ember, Alexamenosz, aki pohárnoka volt a császárnak. Ez egy nagyon fontos tisztség volt, de nem akárki lehetett ilyen beosztású személy. Ő nem volt keresztény, és éppen ezért mindenkit letaposva, minden egyes emberen átgázolva harcolta ki magának azt a jogot, hogy a császár mellett ott állhasson. Alexamenosz azonban a császári udvarban keresztényekkel találkozott. Sokat hallott arról a Jézus Krisztusról, aki meghalt minden egyes emberért, és minden egyes embernek a bűnének a büntetését elhordozta a kereszten. Amikor Krisztus mellett döntött Alexamenosz, a társak ott a császári udvarban gúnyolni kezdték. A képnek a bal oldalán egy falba vésett, falba karcolt gúnyrajz látható, a képnek a jobb oldalán pedig ennek a rajznak a ceruzás változata. Nem tudom, mennyire látjátok, de egy figura látszik a rajzon, és minthogyha föltekintene egy keresztre, és az az érdekes, hogy a kereszten, minthogyha egy férfi alak lenne, de a megdöbbentő dolog az, hogy a férfinek a feje nem ember alakú, hanem minthogyha egy állatnak a feje lenne ott. Egészen pontosan egy szamár fej. Miért készült ez a rajz? Egészen pontosan Alexamenosz társai kigúnyolták hitéért Alexamenoszt. Egy keresztre feszített szamárral gúnyolták őt. Ennek megvan a nyelvi története. Az első századi keresztények is ugyanúgy vették az úrvacsorát, mint mi. Viszont van egy szó, amely nagyon hasonlóan hangzik, mint a must. Az első századi keresztények is musttal vették az úrvacsorát, és ennek a görög szava az oinosz. A szamárnak a szava pedig onosz. Tehát csak egy betűt kell kivenni belőle, és teljesen megváltozik a szónak az értelme. És tudták, hogy Alexamenosz, amikor magához emeli a poharat, akkor Krisztus vérének a jelképéből fogyaszt. De ők gúnyolni akarták, hogy ő egy szamárt tisztel. És ez az Alexamenosz, válaszolt erre a gúny rajzra. Mert ő újból Jézus Krisztust választotta. Amit ő bevésett a falba, az ő hűséges bizonyságtétele volt. Azt írta, Alexamenos fidelis, ami azt jelenti, hogy Alexamenos hűséges. Ez volt a válasza a gúnyolódásra. Adja a Jóisten, hogy a mai napon, amikor az úrvacsora áldásaiban részesülünk, mi mindannyian jó döntést hozzunk meg ő mellette. Amen.